Köszönjük köszönésében. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg az evangéliumot Máté evangéliumának 15. fejezetéből, a 21. verstől a 28. fennállva hallgassuk meg. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolta neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utána kiáltozik. De ő így veled: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen ugyan, mint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Amen. Foglaljunk helyet, és tudjunk. Szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd az igazság. Kedves testvérek, azon gondolkoztam el, amikor ezt az igét újra és újra hallgattam otthon, hogy vajon mit meg nem tesz egy édesanya az ő gyermekéért? Mit meg nem képes tenni egy édesanya az ő beteg gyermekéért? Kedves édesanyák, azt hiszem, hogy sokan vagyunk itt, mi ezt igazán nagyon jól tudjuk. Kedves gyerekek, idézőjelbe téve ezt a gyerekeket, egykori gyerekek, vagy gyerekek, mi mindannyian tudjuk azt, hogy mennyi aggodalom, mennyi törődés, mennyi önfeláldozás van ott egy anyai szívben, egy édesanyának a természetében, amikor a gyermekére gondol, amikor arra gondol, hogy betegség van az ő gyermeke életében, vagy szomorúság van az életében. És ilyenkor egy édesanyai szív összeszorul, és mindenre képes. Ezt a kánaáni asszonyt is, ez a féltő szeretet, a gyermeke iránti féltő szeretet vezette oda az Úr Jézushoz. És láthatjuk azt, hogy ez a szeretet nem riad vissza semmitől sem. Nem fordul meg az első elutasító szóra. Ez az asszony bizony nagy bajban volt. Nagyon nagy bajban volt. Ott tornyosultak fölötte az akadályok. Ezek az akadályok áthidalhatatlannak tűntek, legyőzhetetlennek tűntek, mert senki sem tudott meggyógyítani egy gonosz lélekkel megszállt leány gyermeket. Gondoljunk csak abba bele, hogy ez az asszony megszülte a gyermekét. Szép reményekkel indult az életnek. Egyszer csak minden ketté tört az ő életében. Egyik pillanatról a másikra. Gonosz erők elragadják az ő leányának lelkét, szellemét, gondolat, világát, és olyan, mintha kicserélték volna, olyan, mintha megtébolyodott volna, nem lehet ráismerni. Micsoda érzések lehetnek ilyenkor egy édesanya szívében. És gondoljunk el azt is, hogy mi mindenen ment keresztül addig, amíg Jézushoz odaérkezett ez az asszony. Hányszor kellett már csalatkozni a gyógyszerekben, orvosságokban, gyógymódokban, csodaszerekben. Hányszor kellett megalázkodni a más emberek előtt, kuruzslók előtt, csodatévő doktorok előtt, akik ígértek fűt, fát, virágot, mindent. És most ott van Jézus előtt. Ott van Jézus előtt, és kudarc van a szívében, mert Jézus elutasítja őt. És ő mégsem adja fel reményt. Pedig micsoda, mert nehéz harcot kell megvívni a testvére. Gondoljunk arra, hogy ott áll férfiakkal övezve, férfiak gyűrűjében egy idegen, egy pogány asszony. Úgy is mondhatnánk a minnyájunkban, hogy gyűtment asszony. Ott van velük, és neki szembe kell szállnia az idegenekkel, az elnyomókkal, talán akik az ő népét ugye nyomták. És ott van Jézus, akiben meglátja azt, hogy ő az Isten fia. Megérzi azt, hogy ő nem ember csupán, hanem ő efelett jóval felett áll. Isten küldötte, hogy ő a Messiás. Az utolsó reménység remegő hangján szól oda hozzá, és azt mondja, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Elképesztő ez az esemény, ami ott lejátszódik, ahogy a nő talán furakodik oda Jézus közelébe, sok Jézust kísérő más emberek között. És pillanatra talán meg is torpan, és úgy érzi, hogy hát talán vissza kéne fordulni, mert nincs itt esély. De szívén mélyén mégis tudja, hogy nincs más. Ő az, aki segíthet. Ha ő nem, akkor senki más. Ha ő nem, akkor ki lenne az, aki segít? Ő az, aki a gonoszszal szemben egyedül fel tudja venni a harcot. És újra könyörög, és azt mondja, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megáll, és a szavai elutasítás. Vége mindennek. Az asszony ott áll, eltaszítottan, kitaszítottan, egyedül, kétségbeesve, és azt érzi, hogy mégsem szabad elengednem a Jézust. Mégsem szabad elengednem őt, még akkor is, hogyha ő elutasított a szavával engem. Lábai elé zuhan, és úgy könyörög, Uram, segíts rajtam. Azon is elgondolkodhatunk, amikor ezt olvasjuk, vagy hallgatjuk ezt az igét, hogy a lelke mélyén micsoda küzdelmek voltak. Milyen akadályt kellett neki legyőznie. A más néphez való tartozás, a pogány mi volt a miatti ellenszem, a kitaszítottság, a gyógyíthatatlan betegség a lányával, és mi minden, és ő küzd. Ő nem adja föl, ő megy tovább, és ezt az elutasítást is el tudja fogadni. Leborul Jézus előtt. És ha úgy tetszik, kiszolgáltatja magát Jézusnak. Úgy, mint ahogyan Jákob is tette, amikor azt mondta, amikor tusakodott az Istennel, nem bocsátlak el, amin meg nem áldasz engem. Valami ilyesmi ennek az asszonynak is az érzése. Addig nem hagyom békét Jézus, amíg ő valamit nem csinál. És Jézus szavai a kutyákról, meg a gyermekekről, ahogyan hallhattuk, olyan elutasítóak. Világos lesz az asszony számára, hogy ő itt nem valami olyan ember, akit magasztalni fognak, hogy ő csak egy másodlagos ember, hogy ő csak egy kutya, ha úgy tetszik. És aztán, hogyha mi lennénk ott az ő helyzetében, azon is elgondolkozhatunk, hogy nem fordulnánk rögtön vissza, nem mondanánk azt, hogy jó, hát hogy mondhat Jézus ilyet? Abba hagynánk a könyörgés szépen, hátat fordítanánk, sértődötten elbúcsúznánk, vagy el se köszönnénk. De ez az asszony nem ezt teszi. És itt ebben a helyzetben elérkezünk a történetnek a csúcspontjához. Az asszony elfogadja ezt a helyzetet, amit Jézus diktál, amit ő mond, hogy te asszony, te valami második helyen állsz itt ebben a történetben. Te egy kívülálló vagy, én hozzád nem küldettem. Ám az azt, hogy meglátja ebben a látszólagos elutasításban azt a szerepet, amit neki szán az Úr Jézus. Mert azt mondja, hogy de hiszen Uram, a kutyák is esznek az Úruk asztaláról lehullott morzsákról. És miközben megalázza magát ezzel a mondattal, mert hiszen nagyon megalázza magát, érezzük benne, ezzel a hite egyre erősödik. erősödik az ő hite, nagyobb lesz, hiszen ráébred arra, hogy Istennek Jézusban kapott kegyelme és ajándéka hatalmas nagy gazdagságot jelent. Neki elég egy kicsi morzsa is. Nem kell olyan nagy falat, amire sokszor mi gondolunk, hanem elég egy kicsi morzsa, egy töredék, abból az isteni ajándékból, amit az Úr Jézus nekünk adhat. És ezzel a mondatával legyőzi az Úr Jézust. A kánaani asszony története sok mindenre megtaníthat bennünket. Például arra, testvérek, hogy van úgy, hogy Jézus bizony hallgat. Van úgy, hogy Isten is hallgat. Hozzáfordulunk segítségért, imádkozunk hozzá, és ő mégsem válaszol. Ilyenkor el kell gondolkozni, hogy vajon jó a könyörgünk-e. Azt kérjük, amit kérhetnénk, ami javunkra van, vagy azt kérjük, amit mi szeretnénk. Sokszor úgy vagyunk vele, nemrég volt nálunk egy evangelizáció, Endrefi Géza testvérünk hirdette Isten igényét, ő mondta ezt, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy az Isten ki akarjuk sajátítani, úgy akarjuk, hogy az Isten úgy gondolkodjon, ahogy mi gondolkodunk. Azt hisszük, hogy az Istennek is olyan az észrejárása, mint mi nekünk. Mi elgondoljuk szépen az életünket, hogy így helyes, ezt kitaláltam, ezt megterveztem, ezt véghez viszem. És hogyha Isten másképp gondolja, akkor jönnek a bajok. Amikor Isten másképp tervez, mint ahogyan mi tervezünk. Vagy éppen lehet, hogy nem is gondolkodunk olyan nagyon az élet dolgairól. Nem tervezgetjük a jövőt, csak úgy élünk egyik nap, a másik után szépen sorban, csak úgy magunkkal törődve. Szól az Isten, na és aztán megyek tovább. Küldi a figyelmeztető jeleket? Lehet, hogy küldi, de hát küldhetné más felé is, lehet, hogy éppen nem nekem szól. Ugye hányszor megyünk így el mellette, hogy úgy gondoljuk, hogy igen, ez neki szól, nem nekem szól, ő neki szól, neki van gondja és baja. Ő az, aki rosszul éli az életét, nem én. És aztán elmegyünk vakon az ilyen figyelmeztetések mellett. És aztán jön a baj. Nem mindannyiunk életében van baj. Azt mondjuk, hogy rossz az Isten, mert bajért. Mert nem vigyázott ránk. Hogy tehette ezt az Isten? Nagyon sokszor halljuk ezt a felháborodott kifejezést. Hogy tehette az Isten, hiszen ő jó, vagy mégsem jó? Miért hallgat? Vagy miért utasít el? Azért más a gondolata rólunk, mert mi kutyák vagyunk, ugyanúgy, ahogy én az az asszony is idézőjelben teszem természetesen. Mert nem éljük meg helyesen a vele való közösségünket. Mert távol vagyunk, amikor közel kéne lennünk. Ahogyan az efezusi levélben olvasni. Ti egykor távol voltatok, most közel lettetek. De sokszor vagyunk mi is, úgyhogy hát bizony távol vagyunk az Istentől. Ott ülünk esetleg a templomban, ott vagyunk az imaházban, gyülekezetben, és mégis távol vagyunk az Istentől, és nem közel. Mondjuk az imákat, énekeljük az énekeket, és távol vagyunk az Istentől, és nem közel. Pedig így kellene lenni, hogy közel lenni az Istenhez mindig. Ez a történet megtanít bennünket arra is, testvérek, hogy milyen az, amikor az Isten elutasít. Amikor úgy érezzük, hogy itt a vég, amikor hiába fordulsz segítőkéz felé, nincs senki, aki segítsen rajta. Nincs semmi, amiben belekapaszkodhatnál. Mert Isten elutasít, vagy úgy érzed, hogy elutasít, mert Isten valóságban soha úgy sem utasít el, csak mi érezzük ezt így. Mikor úgy érezzük, hogy Jézus is mások megmentésére jött, nem az én megmentésemre jött, hanem ő azért jött, hogy megmentse a mellettem ülőt, meg a szomszédomat, meg a barátomat, de engem. Isten megtanít bennünket arra is, hogy ne a saját elgondolásaink és elképzeléseink szerint vélekedjünk róla. Mert amikor Krisztus mi elutasítónak gondoljuk, vagy úgy érezzük, hogy ő nem segít meg bennünket, vagy talán könyörtelen is, mert nagyon megterhel, nagyon sújt bennünket, mert úgy érezzük, hogy nagyon sok a baj, nagyon sok a teher rajtunk, akkor sem mondta ki az utolsó szót rólunk vagy felettünk. Olyan, mintha nemet mondana, pedig ez a nem igazán nem, hanem ez a kegyelem, amit az ember megtapasztal, amit az Isten szent lelke által újra és újra alakít bennünk, Jézus Krisztus által természetesen, aki meghalt értünk a kereszten. És így lesznek a nemekből igenek, és így lesznek a mi életünkben is a rossz dolgokból, aztán jók. És amikor elmúlnak felettünk ezek a sötét fellegek, amelyek sokszor beárnyékolják a mi napunknak a szép erét, akkor megértjük és rácsodálkozunk, jaj Istenem, hát te ezt akartad az én életemben. Te igazából nem is haragszol rám, te igazából szeretsz engem. Erről szólt története is, amit felolvastak itt a fiatalok az igében. Naomi és Ruth élete. Naomi volt az az asszony, aki elveszítette a férjét. És kisvártatva elveszítette mind a két fiát is. Elgondolhatjuk, milyen jó lehetett neki. Elgondolhatjuk azt is, hogy mennyire mélységben lehetett, mikor nem volt kire támaszkodnia. A társadalomban egyik pillanatról a másikra nagyon zuhant a ranglistán. De nem csak a ranglistán, hanem a helyzete is olyan kilátástalan lett ezáltal, hogy teljesen az utolsó helyre került. Tudnunk kell, hogy Izraelben egy asszony férj nélkül nagyon ki volt szolgáltatva mindennek. Család és gyermek nélkül úgy mondanánk, hogy elveszett volt. És ezt az érzést élték meg ők és menyei. És az egyik menye volt Ruth, aki nem hagyta őt egyedül a bajban, hanem vele ment. Visszamentek Betlehembe, ahol ők korábban éltek. Naomi pedig egy jó tanácsot mondott Ruthnak, amikor Boázhoz hívta el, és aztán ebből házasság lett. Fiúk született, aki Dávid királynak a nagypapája, hogyha lefordítom a mi nyelvünkre. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ebből a sok rosszból az Isten mégis tudott nagyot tenni Dávid király által, és aztán Jézus által, hiszen Jézus is Dávidtól származik, akkor láthatjuk, hogy az Isten tervében egészen másképp mennek ezek a folyamatok. Hogy amit mi úgy élünk meg, hogy kilátástalan és rossz, és szinte nincs kiút az életben, azt az Isten hogyan formálja és hogyan alakítja, hogy egy dicsőséges királyt támaszt ebből, megmutatja, hogy hogy fordítja a rosszat jóra. Úgy is mondhatnánk, hogy Krisztus lebontja a választó falakat, amikor ő eljön a mi életünkbe. Ez a keresztény életünknek a legnagyobb reménysége. Az ő személye maga a lebontó eszköz, ha úgy tetszik. Hiszen ő mindenféle akadályt át tud hidalni. És akik távol voltak korábban tőle, azok most közel kerülhetnek hozzá. Csak mi vagyunk sokszor olyanok, testvérek, hogy építjük magunk köré szépen a várfalakat, bástyázunk be magunkat, azért, hogy biztonságban érezhessük magunkat, és aztán csodálkozunk azon, hogy az erődítményeinkben nem jön be senki, amiket mi magunk köré építgetünk. Krisztus lebontja ezeket a válaszfalakat. Ő ott van közöttünk, és kínálja az ő végességét. Miután kereszthalála által megölte az ellenségeskedést önmagában. Én a mondaton annyit gondoltam, hogy mit jelent az, hogy ő megölte az ellenségeskedést önmagában. Hát ezt az emberi létet tulajdonképpen, az emberi békétlenséget, ami minket mindig a rosszra meg a jóra sarkal, és kettő között mindig van a vita, és kettő között mindig cikázik az ellentét. Ezt tudta ő önmagában legyőzni azzal, hogy az Isten segített neki, hogy az Isten elküldte őt értünk, hogy meghaljon a kereszten. És ezért ölte meg az ellenségeskedést önmagában, és ezzel, hogy ő ezt megtette értünk, ezzel megadta számunkra az isteni kegyelem lehetőségét. És még valamire megtanít bennünket ez a történet.
arra, hogyha imáink válasz nélkül maradnak, akkor ne adjuk föl, hanem kitartóan imádkozzunk hozzá. Istennek látszólagos hallgatásával, vagy elutasításával is célja van a mi életünkben. Az a célja, hogy a hitünket erősítse. Az a célja, hogy az alázatunkat növelje. Az a célja, hogy kéréseinkkel együtt mi is teljesen átadjuk magunkat ő neki. Hogy a kegyelem fontosabb legyen még az életnél is. Az emberi életnél is. Annyi olyan eset van, amikor azt tapasztaljuk, hogy az imádság bizony sokszor hosszú időn keresztül szól, de nem talál meghallgatásra. Augustinus édesanyjára gondolok, Mónikára, aki több mint 20 éven át imádkozott a fiáért, Augustinusért, aki hát egy igazán lehetetlen életmódot élt korábban, kicsapongó életet, nőzött, ivott, mindent el lehet képzelni, amit a fiatalok csinálnak, és tesznek sokszor. És hát ez az Augustinus is így élt, kicsapongó életben, és az édesanyja 20 éven át imádkozott érte, hogy Augustinus változzon meg. És imája megtalált, meghallgatásra talált. És mennyi áldás származott az ő munkásságából. Gondoljuk csak erre, hogy Istennek mi minden lehetséges, ami számunkra lehetetlennek tűnik. Aztán egy misszionárusról is hallottam, aki Indonéziában misszionált, a Nias szigeten, és akkor ébredés mutatkozott a gyülekezetben és azon a területen, akkor megkérdezték tőle, hogy hát hogy érted el azt, hogy itt tartatok, és ennyien jönnek, és Krisztus dicsérik, és Isten magasztalják, és azt mondta, hogy 25 év imádság előzte meg mindezt. Kedves testvérek, a végére annyit szeretnék mondani, egy igét szeretnék idézni, egy biztatást Jakab apostoltól, az 5. fejezet 16. versében, hogy nagy az erője az igaz ember buzgó könyörgésének. Még egy tanács édesanyáknak, édesapáknak, hogy éljünk az imádság ajándékával, és éljünk az imádság erejével. Könyörögjünk a mi gyermekeinkért. Könyörögjünk mindannyiunkért, hogy ők Istennek tetsző életet éljenek. Ne féljünk azért, hogy imádságaink nem találnak meghallgatásra, hanem buzgón könyörögjünk és kérjünk, úgy, ahogyan ez a kánaáni asszony tette. És akkor meglátjuk előbb-utóbb azt, hogy Isten, amikor hallgat, akkor is cselekszik. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, megmutatod nekünk azokat a mélységeket, amelyeket be kell járnunk itt a földi életünkben, hogy te hozzá eljuthassunk. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus által megérthetjük és bepillantást nyerhetünk a te akaratod és hatalmas kezdenek az alkotó munkájában. Könyörgünk neked, Urunk, hogy ne nézd a mi elesettségünket, ne nézd a mi hűtlenségünket, ne nézd a mi bűneinket, hanem lásd meg azt, hogy hogyan könyörgünk hozzád, úgy, ahogyan ez a kánaáni asszony is tette. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Amen.